Sziasztok, ez itt az Epic Stories, én pedig Dolcsák Dániel vagyok, és ma Mátyás Koller Gabival fogunk beszélgetni, szerintem egy nagyon izgalmas témáról. Gabiról előjáróban annyit érdemes tudni, hogy azért igen nagy vállalatoknál különböző pozíciókban dolgozott, mint az Egonnál, Allianznál vagy a Morgan Stanleynél. Ezekben a cégekben én azt gondolom, hogy az mindenképp közös, hogy ezek óriási szervezetek, viszonylag azért formalizált piacokon, ilyen pénzügyi szektor, IT környékén mozognak, nagyon standard keretek között működnek, és ahogy megismertelek meg a beszélgetéseinkben, viszont ezzel ellentétben nagyon sok olyan gondolatot láttam, meg kaptam, meg hallottam tőled, ami pontosan a nagyon az emberi és a nagyon humán oldalról közelíti meg, és hogy ez a kettősség, ez nagyon elkezdett érdekelni, és hogy ha már itt tartunk, akkor LinkedIn-eden az egyik pozíciódnak a leírása az a Global Technology Philanthropy Steering Committee Member, ami már eleve egy nagyon izgalmas dolog, hogy egy globális technológiai filantróp vezetői szervezetben mit kell látni, vagy mire kell gondolni, hogy mi történik itt?
Sziasztok! Kezdjük akkor egy kicsit így messzebbről, mert én valóban jól működöm és jól dolgozom ilyen nagy nemzetközi szervezetekben, nagyon szeretem is ezt a közeget, mert hogy elég változatos, sokszínű és nagyon sokat lehet folyamatosan tanulni. És ezeknek a szervezeteknek az egyik kihívása az, hogy a megfelelő munkaerőt megtalálják, megtartsák hosszú távon, és fejleszteni tudják házon belül is, illetve az, hogy jól meghatározzák a saját értékeiket, és ez a közösségnek való visszaadás, a filantrópia, a jótékonyság, az egy olyan kiegészítő érték, ami mindenképpen tud abban segíteni, hogy a munkavállalói elkötelezettséget segítse, azon túl, hogy nyilván, amiről szó is van, hogy a külső környezetnek is javára szolgál.
Én itt bármilyen vállalatban, de főleg nagy vállalatban azért az egy alapvetés, hogy ugye az eredmény, az EBITDA, a teljesítmény, tehát egy nagyon performance jellegű gondolkodás, vagy ilyen stratégiaalkotás megy, és hogy ezzel szemben állítva, hogy mondjuk az ilyen filantróp gondolkodás, sokszor szokták egyébként vádolni a célket, hogy ez egyfajta, mint mondjuk a greenwashing, ez is egyfajta mondjuk ilyen társadalmi önmegnyugtatás, de hogy szerinted miben van valóban hozzáadott értéke mondjuk az emberek felé, tehát akik benne dolgoznak a cégben, és utána majd azért vannak ezzel kapcsolatban még további kérdéseim.
Hát ez egyáltalán nem egy feloldhatatlan ellentét, mert ugye ahhoz, hogy elkötelezett munkavállalók legyenek, ahhoz nem árt, hogyha jól érzik magukat, nem árt, hogyha így a teljes személyiségüket tudják vinni a vállalathoz. És nekem az volt a tapasztalatom mindig, hogy amikor egy-egy ilyen jótékonysági projektet csináltunk, ez általában, mivel technológiával foglalkozott az a terület, ahol dolgoztam, ezért ezek olyan jellegű dolgok voltak, ahol ugyan a technikai tudást felhasználva, de olyan célok érdekében tudtunk segíteni, ami társadalmilag nagyon hasznos. Például a STEM edukációnak az elősegítése, ezek között az egyik legsikeresebb program az lányok programozásra felkészítése volt. Olyan skilleket tudtak kipróbálni, amit egyébként annyira nem is ösztönzünk, és ezért nagyon fontos az, hogy kapjanak ilyen lehetőségeket. És itt jön a képbe az, hogy amikor a kollégák ilyen programokhoz csatlakoznak, akkor eleve az egy nagyon motiváló dolog, hogyha valakinek adsz valami olyan dolgot a saját tudásodból, amivel ő épülni tud, az egy nagyon-nagyon pozitív visszacsatolás. Tehát olyan mértékben megerősít, hogy az már nagy mértékben tudja azt a kötődést segíteni, hogy valaki a cégnél dolgozzon.
Igen, pont néhány adással ezelőtt ugye a Mérő Lászlóval beszélgettünk, és ő is mondta, hogy bizonyos feladatok ellátásához az a jó, hogyha jó kedvünk van, bizonyos feladatokhoz egyébként nem baj, hogyha egy kicsit mérgesek, vagy esetleg rossz kedvűek vagyunk. De én egy picit tovább ugorva, az lenne a kérdésem, hogy akkor a vállalatok, tehát hogyha van egy ilyen committee, vagy a steering committee, akkor azért ez nekem azt jelenti, hogy valószínűleg ebben van egy gondolkodás, és hogy akkor ebben van egy értékteremtő vágy vagy várakozás, hogy azok a vállalatok, esetleg ahol te dolgoztál, hogy ehhez hogyan állnak hozzá, mert nyilván a nagyon proaktívtól a jó, oké, legyen, vagy ez a tűrt, támogatott, tiltott tengeren is el tudjuk helyezni, hogy küzdeni kell azért szerinted az ilyen nagy szervezetekben, hogy ez a gondolkodás teret kapjon, vagy inkább csak így a radar alatt elmegy, vagy keresik. És nem tudom esetleg, hogyha több példát is mondasz, hogy mivel találkoztál, akkor az még jobb.
Itt sokkal inkább arról van szó, hogy a cégnek van egy olyan stratégiája ezzel kapcsolatban, amire, tehát arra is szolgál ez a bizottság, hogy ezt felmérje, hogy melyik programok tartoznak bele ebbe a stratégiába, melyikek támogatják, melyik kevésbé. És ebből a szempontból is érdekes volt ez a magyar program, amit említettem, mert hogy ez például más országban nem létezett, a legtöbb programnak pedig az a jellemző, hogy más országban is ugyanígy jelen van. Tehát, hogy ez például egy teljesen ilyen sajátos színezete volt, de mivel abszolút beleillik a képbe, tehát az, hogy a technológia segítségével és a külső közösségnek valamit visszaadva, valamiben építve őket, teljesen beleillett a képbe. De akár más is volt, tehát, hogy itt ilyen hackathonokra kell gondolni, olyanokra, ahol akár külső szereplők is részt vehetnek, mondjuk diákok, különböző challenge-eket, vagy egyáltalán azokat is a partnerek hozzák be, vagy a cég biztosítja, és arra diákcsapatok tudnak jelentkezni, hogy megmutassák a tehetségüket.
De akkor igazából azt szűrtem le belőle, hogy ennek megvan a helye, és hogy ez fontos, amit mondta, hogy ez egy stratégiai célkitűzés, és hogy amikor valaki egyébként a szervezet különböző pontján, és szerintem rengeteg féle ember lehet, akinek van mondjuk egy jó ötlete, akkor neki nem az a feladata, hogy magát a lehetőséget felrajzolja, hanem hogy megtalálja a helyét annak az adott ügynek, és akkor meg tudja keresni, hogy az hogyan tudja a cég keretei közé beilleszteni.
Hát nyilván van egy első szűrő, hogy ez bele tartozik-e azokba a stratégiai irányokba, és utána igen, meg kell találni ezt a megfelelő programot, amelyikbe ez bele tartozhat. Ehhez hasonló programok a Diversity and Inclusion, és ugyanígy ez a filantrópiai ág is egy olyan, amelyik szintén így keresi a saját projektjeit, és így jól tud az működni, hogy a kollégák meghozzák az ötleteiket.
Igen, akkor ezek szerint mégiscsak érdemes nézegetni az ilyen ESG-s, meg egyéb ilyen nagy stratégiai dokumentumokat, mert hogy végülis az a minta, vagy az a szűrő, amiben akkor bele kell helyezni akár azt az egyszerű ötletet, hogy én szeretnék elmenni mondjuk akkor a programozást tanítani, vagy valahol, nem tudom, mondjuk az is lehet, hogy kerítést festeni, de az is lehet egyébként, hogy mondjuk nem tudom, egy könyvkiadást támogatni.
Hát összesen annyi különbség van, hogy az ESG az például egy külső szabályozás, tehát ott azt kell figyelembe venni, ami ebből leírásra került és betartandó szabály környezet. Ez pedig egy céges stratégiának a része, tehát hogy a kettő között azért lehet eltérés. Ugyan picit azért minden cég valamennyire hasonló irányba próbál menni, de mindig megvan az, hogy mik a hangsúlyok és mik a keretek egy-egy adott cégen belül.
Ja. Ugorjunk át a másik oldalra, ami szerintem még ennél is izgalmasabb, hogy hogyan állnak ehhez maguk a kollégák vagy az emberek, és hogy elképzelem, hogy mondjuk van egy csillogó szemű, nem tudom, kreatív, lelkes, friss diplomás fiatal, aki nem tudom, akkor 23 éves, és bekerül egy nagyon szabályozó, standardizált környezetbe, úgy, hogy egyébként azért már messze nem mondjuk a mostani generációnak, vagy a Gen Z-nek mondjuk így akár az egzisztenciális kilátásai is egészen mások, mint mondjuk nem tudom, 40 évvel ezelőtt az X generációnak, hogy hogy látják magukat, mit várnak ők most egy munkahelytől, hogyan reagálnak arra, amikor ezek a keretek így elkezdik őket körülvenni.
Az X generációnál nagyon fontos volt még annak a szétválasztása legalábbis, amikor elkezdett ez a generáció dolgozni, hogy mi a munka és mi a magánélet, az eléggé szétvált, és körülbelül az volt a mondás, hogy az ember úgy dolgozik, mintha nem lenne családja, és otthon meg úgy működik a családban, mintha nem lenne munkája, mert hogy mind a két helyen teljesen igyekezett ez a generáció helytállni, és a kettőt nem összemosni, aztán azért ez kiderült mostan arra, hogy azért ez így nem működik, és látható is, hogy ebből ilyen komoly problémák is jöhetnek, a kiégés is akár ebből jöhet, hogyha túl nagy hangsúly kerül a munkára, és abban nincsen megújulás. Úgyhogy ez egy olyan hozzáállás volt, illetve az is, hogy annak a generációnak még kevesebb olyan platformja volt, amelyiken működött. Tehát, hogy az egyik legfontosabb a munka volt, a másik legfontosabb a család. Utána az Y generációnál már több platform volt, tehát nekik már a barátok is bejöttek, vagy esetleg még egy-egy szál. A későbbi generációknál meg már nagyon sok platformon megy az élet, tehát hogy különböző körök vannak. A munka az egy réteg az összes többi között. Van a munkájuk, van a párkapcsolatuk, vannak a barátok, vannak mondjuk akivel sportolni szoktak, tehát hogy nagyon sok platformon folyik az élet, és ebben akár teljesen egyéni lehet az, hogy kinek melyik mennyire fontos. Tehát itt a munka már nem egy ilyen abszolút és ilyen alapkő, ami köré minden szerveződik, hanem egyik az összes ilyen hangsúly közül. És azért egyrészt az ő részükről elvárás az is, hogy az ő értékrendjükbe beleilleszkedjen. Ilyen szempontból nagyon jó az, hogyha vannak olyan elkötelezettségei a cégnek, ahol az egyéniségét is bele tudja vinni az adott kolléga, meg olyat tud csinálni, amivel valami nagyobb, egy külső jót is teremt azon túl, hogy nyilván a profitról szól a cégeknek a működése, amelyik a profitábilis üzletágban van.
Itt, amit mondasz, azt szerintem, hogy tényleg fontos kitétel, hogy a munka egy réteg, és nem tudom, valószínűleg a menedzserek nagy része ezt tapasztalja, hogy nem feltétlenül élete vére árán is mindenképp tekeri a lantot, de hogy közben meg azért azt se gondolnám, hogy azt ki lehetne jelenteni, hogy mondjuk ők nem szorgalmasak, és nem nagyon sok ilyen beszélgetés volt, hogy egyébként ők másképp gondolkodnak, de hogy ugyanolyan lelkesek, kreatívak, és hogy talán itt ugye a gap az, hogy mondjuk az a rendszer, az lehet, hogy nem az ő típusú hozzáállásukra van mondjuk még kitalálva, amiben működniük kell, és én azt gondolom, hogyha megérkezik valaki egy ilyen nagy standardizált környezetbe úgy, hogy ő egyébként kreatív és ilyen sok platformos és egyébként, akkor az egy kicsit olyan lehet, mint amikor mondjuk a kisiskolások, a sok villogó képernyő, meg akció mesefilmek, meg egyebek után egyszer csak így azt mondják, hogy akkor tessék, itt van a Kőszű ember fiai, és olvassátok el, most lehet, hogy szélsőséges példa, és hogyha bár képes rá, de nem különösebben élvezi, hogy milyen dolgokat csinálnál, ami mondjuk ezt a részt, ezt betömi?
Egyrészt valahol ennek az egész képletnek a hátterében az is van, hogy jelenleg a vezetők azok az Y meg az X generációból kerülnek ki, viszont az ő részükről, tehát ők azt szeretnék, hogy működjön ez a céges struktúra, és jöjjenek az eredmények, ahhoz pedig nekik nagyon tudatosan, tehát hogy kell egy olyan vezetői hozzáállás, ami nagyon tudatos, és nagyon figyelembe veszi azt, hogy hogyan változik a világ, és igen, az abban abszolút egyetértek veled, hogy ez nem azt jelenti, hogy ők ne lennének motiváltak, meg ne szeretnének eredményeket elérni, de egy kicsit máshogy működnek. Például az egy fontos eltérés, hogy sokkal gyakoribb visszajelzést szeretnének tudni, szeretnék sokkal hamarabb tudni azt, hogy jó irányban mennek-e, vagy pedig kell valamit módosítaniuk, mert hogy az egész élet olyan mértékben felgyorsul, hogy az nem elég, hogyha mondjuk a vezetővel negyed évente leülnek, és akkor igen, ez jó volt 3 hónappal ezelőtt, hát ki emlékszik már arra, hogy pontosan mi volt 3 hónappal ezelőtt. Tehát sokkal gyorsabb visszajelzés kell. És ugyan fontos az, hogy fel legyen vázolva egy ilyen hosszú távú kifutási lehetőség, meg hosszú távú fejlődési lehetőség, de azért ők kisebb etapokban gondolkodnak. Ezt viszont úgy lehet feloldani céges környezetben, hogyha vannak cégen belüli olyan lehetőségek, hogy más területbe is bele lehet tanulni, folyamatosan lehet képzéseken részt venni, és akár orientálódni, akár egészen más területek felé.
Itt az egy érdekes kérdés, és ennél lehet, hogy leragadnék, hogy te is említetted, hogy a hosszú táv volt, hogy szerintem nagyon nehéz mostanában akár az ilyen gazdasági, vagy ilyen geopolitikai változásokat nézve hosszú távról beszélni, és hogy ez valószínűleg egyébként nem csak a fiatalok szemében egy probléma, de hogy mit jelent egyáltalán mondjuk egy munkahelyen a hosszú távú perspektíva akkor, amikor nem tudom, 2 hetente megjelenik egy új olyan AI, ami az teljesen megváltoztat a dolgokat, vagy hirtelen nem tudom, a kereskedelmi háború miatt ugrálnak az árfolyamok, meg összeomlanak a tőzsdék, tehát hogy itt azért nagyon nehéz ezt az időtávot úgy tekinteni, hogy arra valaki tervezni akarjon.
Pont nemrégiben hallottam egy nagyon jó beszélgetést egy olyan céggel, amelyik szintén ezekkel a dilemmákkal szembesült, és pont az AI kapcsán, hogy annyira sok új lehetőség van, új igény van már a piac részéről is, és az AI is annyira gyorsan épül be, hogy amivel még pár hónappal ezelőtt csak kísérleteztünk, az már ilyen teljesen természetes része a mindennapjainknak, meg most már azért rengetegen használják legalábbis a chat promptolás, és rájöttek, hogy ez egy csomó mindenben jól használható. Nyilván cégeknél meg ennek meg vannak a saját keretei, hogy ott egy ilyen zárt környezetben maradjon az információ, és megfelelően használják fel. És ott jött ki az, hogy gyakorlatilag ennek a kulcsa az nem más, mint hogy alkalmazkodni kell. Tehát a hosszú távú stratégia az pont az, hogy folyamatosan alkalmazkodj, mert annyira sok most már ez a külső olyan tényező, ami ezt eltérítheti, hogy erre kell építeni, hogy arra legyél képes, hogy gyorsan alkalmazkodj.
De ez inkább ijesztő és fárasztónak tűnik, mint hogy motiválónak, és hogy itt érzek egy problémát ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk, hogyha egy vállalat szeretne hosszú távú perspektívát ígérni mondjuk a kollégáinak, akkor ez nem biztos, hogy egy annyira csábító dolog, vagy nem biztos, hogy mondjuk így arra, hogy ezt tudom, hogy hiába tanulom meg ezt most, akkor 2 hónap múlva mást kell megtanulnom, és utána aki még 2 hónap múlva megint más, és most szándékosan kötözködöm, de hogy azt gondolom, hogy valahol az emberekben ez nem biztos, hogy egy ilyen nettó pozitív érzést kelt, hogy oké, akkor állandóan alkalmazkodjunk.
Hát az állandó alkalmazkodás az ugyanannyira fárasztó, mint hogyha az ember állandóan ugyanazt csinálná, tehát hogy az emberi lét az arra sem igazán optimalizált, hogy egy ilyen nagyon repetitív dolgot csináljunk, tehát valahol a kettő között kell ezt a balanszot megtalálni, meg az, ami mégiscsak ad benne valami kapaszkodót, az az, hogy mik azok az értékek, ami mentén az a cég is dolgozik, mi az, amit végső soron létre szeretne hozni, és mint munkavállaló is azért legtöbben úgy gondolkodunk, hogy olyan csapathoz szeretnénk csatlakozni, ahol a miénkhez nagyon hasonló értékek vannak. Tehát valószínűleg ez az, ami azért ezt egy jó mederben tudja tartani, mert alkalmazkodni meg muszáj, tehát hogy azt nem tudod megtenni, mert az egyrészt egy versenyelőny feladásáról is szólna, másrészt meg a munkavállalónak a saját tudását, hogyha ő nem update-eli folyamatosan, akkor meg ő maradhat le. Tehát, hogy ehhez kell alkalmazkodni.
Ezt megpróbálom lefordítani, hogy végülis akkor az viszont már egy jó üzenet, hogy alkalmazkodni kell ahhoz, hogy egyébként valaki haladjon, és akkor a vállalat akkor egy biztonságos környezetet, vagy egy közösséget kínál arra, ahol ezt meg tudod tenni, és hogy amíg ebbe a csapatba játszol, addig nagyjából biztos lehetsz abban, hogy ott vagy, ahol lenned kell. Így egyébként ez már akkor izgalmasabb értékajánlat. Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.